Hát szeretettel köszöntök mindenkit. Ugye most már nem sok van jelenések könyvéből, de azért ezek még nagyon magvas fejezetek, és ma a 17. fejezet következik, és megpróbálok egy kicsit nagyobb lépésekkel haladni, hogy még a 18. elejét is tudjuk venni, hogy azért pont évvégére befejezzük, tehát most már ne nyúljon át a következő évre jelenések könyve, tehát azért a múltkori kimaradás ellenére tartani tudjuk a programot. Tehát akkor lapozzuk fel a 17. fejezetnél, és olvassuk közösen. Olvasom a 17. fejezet első versétől. Hát most egybe el fogom olvasni a fejezetet, jó? Mert ha csak így darabokba olvasnánk, nem látunk egy összképet róla, és utána majd kisebb szakaszokban haladunk előre. És jött egy a hét angyal közül, akinél a hét pohár volt, és szólt velem mondván nékem, jöjj, és megmutatom néked a nagy paráznának kárhoztatását, aki a sok vizen ül. Akivel paráználkodtak a föld királyai, és az ő paráznaságának borával megrészegettek a föld lakosai. És lélekben elvitt egy pusztába, és láttam egy asszonyt ülni egy veres fenevadon, amely teljes volt káromlás neveivel, amelynek hét feje és 10 szarva volt. Öltözött pedig az asszony bíborba és karlátba, és megékesítetett arannyal és drágakővel és gyöngyökkel. Kezében egy aranypohár volt, tele utálatosságokkal és az ő paráznaságának tisztátalanságával. És az ő homlokára egy név volt írva, titok, a nagy Babilon, a paráznáknak és a föld utálatosságainak anyja. És láttam, hogy az asszony részeg volt a szentek vérétől, és a Jézus bizonyságtevőinek vérétől, és nagy csodálkozással csodálkoztam, amikor láttam őt. És mondta nékem az angyal, miért csodálkozol? Én megmondom néked ez asszonynak titkát, és a fenevadét, amely őt hordozza, amelynek 7 feje és 10 szarva van. A fenevad, amelyet láttál, volt és nincs, és a mélységből jön fel, és megy a veszedelemre. És a föld lakosai csodálkoznak, akiknek neve nincs beírva az élet könyvébe világ alapítása óta, látván a fenevadat, amely volt és nincs, noha van. Itt az elme, amelyben van a bölcsesség, a 7 fő, a 7 hegy, amelyen az asszony ül. Király is 7 van, az öte elesett, és az egyik van, a másik még el nem jött, és mikor eljön, kevés ideig kell annak megmaradni. A fenevad pedig, amely volt és nincs, az maga a 8., és a 7 közül való, és a veszedelemre megy. A 10 szarv pedig, amelyet láttál, 10 király, olyanok, akik még birodalmat nem kaptak, de hatalmat kapnak, mint királyok egy óráig a fenevaddal. Ezeknek egy a szándékuk, erejüket és hatalmukat is a fenevadnak adják. Ezek a bárány ellen viaskodnak, és a bárány meggyőzi őket, mert uraknak ura és királyoknak királya, és a vele való hivatalosok választottak és hívek is. És mondta nékem, a vizek, amelyeket láttál, ahol a parázna ül, népek azok, sokasságok, nemzetek és nyelvek. És a 10 szarv, amelyet láttál a fenevadon, ezek meggyűlölik a paráznát, és kifosztják, és mezítelenné teszik, és eszik annak húsát, és megégetik őt tűzzel. Mert Isten adta azok szívébe, hogy az ő szándékát cselekedjék, és egy szándékon legyenek, és adják az ő birodalmukat a fenevadnak, míg betelnek az Isten beszédei. És az asszony, amelyet láttál, a ma nagy város, amelynek királysága van a föld királyain. Hát egy kicsit nagyon sóhajt mindenki, ugye, hogy ez igencsak talányos, és igencsak fordulatos. De ha most próbáljuk úgy áttekinteni, hogy miről is szólt ez a fejezet, akkor mégis megnyugszunk, hogy meg lehet ezt érteni. Mert ha így röviden összefoglaljuk, akkor azt mondjuk, hogy legelőször is, ugye, oda jön János apostolhoz, annak a 7 angyalnak az egyike, akik kitöltötték Isten 7 haragpoharát. Ugye erről szólt az előző fejezet, az előző 2 fejezet, a 15., 16. és felszólítja, és azt mondja, jöjj, és megmutatom neked a nagy paráznak kárhoztatását. Ugye ez a kárhoztatását azt jelenti a megbüntetését, a végét, hogyan fog összeomlani a hatalma, aki a sok vizen ül, akivel paráználkodtak a föld királyai, és paráznasága borával megrészegettek a föld lakosai. Tehát itt rögtön érezzük, hogy valami globális dologról van szó, ugye, hogy a mai divatos szót használjam, mert azt mondja, hogy a föld királyai paráználkodtak ezzel az asszonnyal, és a föld királyai, illetve a föld lakosai megrészegettek az ő paráznasságának borával. És ezután azt mondja, hogy lélekben elvitt engem egy pusztába. Ugye ez a lélekben azt jelenti, hogy a látomás állapotában elviszi őt egy új színhelyre, egy puszta helyre, és ott lát egy veres fenevadat, és azon ül egy bíborba, skarlátba öltözött, megékesített asszonya, hogy egy ilyen nagy parázna asszonyról ugye ezt feltételezni lehet, és a homlokára oda van írva, hogy titok, vagyis hogy a név jelképes, és nem szó szerinti, a nagy Babilon, a paráznáknak és a föld utálatosságainak anyja, és akkor még ezt is hallja, hogy részeg a szentek és a Jézus bizonyságtevői vérétől ez az asszony, ami ugye azt érzékelteti, hogy valamilyen üldöző hatalmaknak az örököse, ugyanazt a szellemet viszi tovább. Akkor a hetedik versre figyeljünk, itt egy választóvonal van, véget ért az, amit látott, és azt mondja neki az angyal, miért csodálkozol, én megmondom néked ez asszonynak titkát, és a fenevadét, amely őt hordozza, amelynek 7 feje és 10 szarva van. Azért nagyon fontos ez a vers, mert látjuk, hogy nem csak lát egy jelképes ábrázolást János apostol, hanem utána a jelképeknek a magyarázata következik. Biztos emlékszünk rá, ezt sokszor hangsúlyoztam, hogy a bibliai történelmi proféciák nem olyanok, mint Nostradamus jövendőlései, hogy így is értheted, úgy is értheted, találgathatod, sokféle variációt kihozhatsz belőle, hanem mindig ott van a jelképes ábrázolás után a magyarázat, megadja a kulcsokat a megértéshez. És most a többit már nem fogom így részletesen mondani, de figyeljük meg, hogy végig magyarázza, először is azt mondja, megmondom a fenevad titkát. Akkor elmagyarázza, hogy mit jelent a fenevadnak a 7 feje. Azt mondja, 2 dolgot is jelent, mert a 7 hegy is, amin az asszony ül, meg király is 7 van. Aztán elmagyarázza, hogy a 10 szarv, ami ott van a 7 fej mellett, az mit jelent. Aztán kitér arra, hogy mit jelent, hogy a vizek, hogy ez az asszony sok vizen ül. Tehát látjuk, megmagyarázza a magát a fenevadat, aztán megmagyarázza annak a 7 fejét, megmagyarázza a 10 szarvat, megmagyarázza a sok vizet, amin az asszony ül. Tehát kitér minden szimbólumnak a magyarázatára. És valahol az örömhír, a reménység az a 14. versben szólal meg, és itt látjuk, hogy ez összefügg a megváltás történelmi művével. Ugye a bibliai történelmi proféciák azok sohasem ilyen lár-pur-lár történelmi spekulációkat adnak, hanem az mindig összefügg az Isten nagy történelmi megváltási művével, csak olyan dolgokról beszélnek. És itt ezt mondja, hogy ezek a bárány ellen viaskodnak, ugye a fenevad és a rajta ülő asszony, de a bárány legyőzi őket. Ugye milyen jó olvasni, hogy tehát hogy a bárány az mindig Krisztus, és hozzáteszi, hogy az ő hívő népe is, mert azt mondja, vele való hivatalosak, választottak és hívek is. Hát így láthatjuk körülbelül ennek a fejezetnek a szerkezetét. És most próbáljunk nagy léptékben végigmenni, és remélem, hogy mindannyiunknak meg lesz az az élményünk, hogy az első olvasásra nagyon talányosnak tűnő és nagyon titokzatosnak tűnő fejezet mégis világos és egyszerű mondani valót közvetít nekünk. Az első nagyon fontos dolog, amit hangsúlyozunk, az Isten haragjának az utolsó... Tessék?
Zsuzsika, megkérdezhetném, mert az jobban talán megértem, hogy mi különbség van a paráználkodás és a utálatosság között.
Igen. Mindjárt odaérünk.
Sokszor előjön, igen. És azt nem értem egyáltalán.
Megyünk végig, és előjön. Jó? Oda fogunk érni, és feltétlenül előjön. Tehát legelőször is arra figyeljünk, hogy tehát a 7 utolsó csapást kitöltő angyalok egyike adja ezt a magyarázatot János apostolnak, illetve tárja elé ezt a képet. Ebből azt következik, hogy ez a közvetlen Krisztus eljövetele előtti, tehát az emberi történelem legvégén lévő állapot. Mert ugye ezt láttuk, hogy a hét utolsó csapás kitöltése közvetlen Jézus eljövetele előtt történik. Ez egyébként a Jézus nagy profétikus beszédéből is kiderül, mert ugye ott is úgy szól erről az időszakról, hogy nyomorúságos idő lesz, amilyen nem volt, mióta nép kezdett lenni. Ugye a Máté evangélium a 24. fejezetének a 21.-22. versében, és utána már rögtön arról beszél, hogy feltűnik az ember fiának jele az égen. Azt mondja, ha ezek a napok meg nem rövidítetnének, egyetlen ember sem menekülhetne meg, de a választottakért megrövidítetnek ezek a napok, és pedig éppen a Jézus eljövetelével. Tehát ez az egész Bibliával egyértelmű, hogy a hét utolsó csapás az közvetlen Jézus eljövetele előtt van. Jézus eljövetele rövidíti le ezeket a napokat, ez vet véget ennek a nyomorúságnak, amit ez okoz. Tehát akkor így kimondhatjuk, hogyha a hét utolsó csapást kitöltő angyalok egyike mutatja meg Jánosnak ezt a jelenetet, és fűzi hozzá a magyarázatot, ez a közvetlen Jézus eljövetele előtt, tehát az emberi történelem legvégén uralkodó állapotokat mutatja be. Na most azután, ugye nézzük meg, hogy itt ugye beszél egy parázna asszonyról, és látja is, hogy ez ül egy fenevadon. Hát itt most már kérdezgethetek, mert ezek ismert jelképek az eddigiekből. Megkérdezem, hogy a fenevad a Bibliában Dániel könyvétől elkezdve Jelenések könyvében mit jelképez? Akármilyen fenevadról van szó. A fenevad mindig minek a szimbóluma? Valamilyen állat. Úgy van. Világi hatalom, államhatalom. Nagyon jó a válasz, igen. És arról is van már tudomásunk, hogy az asszony mit jelképez? Az is végig van a Bibliában? Nagyon helyes. Mégpedig a tiszta asszony, ugye, a hívő egyházat. Ugye ezzel találkoztunk a 12. fejezetben, amik a napba volt öltözve, ugye, és tisztaság jellemezte, és a végén ki is derült, amikor azt mondta erről az asszonyról, a 12. fejezet 17. versében, hogy ennek a maradéka azok, akik megtartják Isten parancsolatait és a Jézus hitét. Tehát ott fekete-fehéren megérthettük, hogy a tiszta asszony azt a mindenkori hívő egyházat jelképezi, akik megtartják az Isten parancsolatait, és megvan náluk a Jézus bizonyságtétele. A parázna asszony, a romlott asszony milyen egyházat jelképez? A megromlott, a hitehagyó egyházat. És itt már itt is vagyunk a Gabika első kérdésénél, hogy mit jelent a paráznaság, hogy mi a különbség paráznaság, utálatosság között. A paráznaság kifejezést átvitt értelemben használja itt a Biblia, mikor a megromlott hitehagyó egyházról van szó. Korábban is emlegettük már, hogy már az Ószövetségben is, például Ezékiel könyve 16. fejezetében a Jóisten ilyeneket mond Izraelnek, ugye két nővérhez hasonl a Júdát és Izraelt, a testvérországot, és a szemükre veti, hogy paráználkodtál Asszíriával, paráználkodtál Egyiptommal. Tehát kimondhatjuk, hogy a paráznaságon, a megromlott egyház paráznaságán a Biblia azt érti, hogy világi hatalommal szövetkezik, és sohasem lehet szövetkezni a világi hatalommal annélkül, hogy fel ne adná a Krisztus iránti hűséget, és ne igazodna a világi hatalomnak az igényeihez, és annak a szelleme ne fertőződnék. És az új szövetségből is olvassunk el egy ígét, amit már korábban is olvastunk, de ugye nyilván nem jegyezzük meg egyszerre véglegesen. Jakab apostol leveléből olvasom. Jakab apostol levele 4. fejezetéből fogom olvasni a 4. verset, tehát Jakab levele, 4. fejezet, 4. vers. Így mondja, parázna férfiak és asszonyok, nem tudjátok-e, hogy a világ barátsága ellenségeskedés az Istennel? Aki azért e világ barátja akar lenni, az Isten ellenségévé lesz. Ugye mindenki látja, hogy nem szó szerinti parázna férfiakat és nőket szólít meg a Biblia, hanem átvitt értelembe vett parázna keresztényeket, akik a világgal akarnak szövetséget kötni, akik a világ barátjává akarnak lenni, és azt mondja, hogy ez nem lehetséges egyszerre Isten barátjának lenni és a világ barátjának lenni. Azt mondja, aki a világ barátja akar lenni, vagy ha úgy tetszik, a világi hatalommal akar szövetkezni, az törvényszerűen Isten ellenségévé lesz, Isten ellenségeinek az oldalára sodródik. Azt hiszem, akkor mindenki megértette, hogy mit jelent a paráznaság átvitt értelemben az egyház esetében. tehát nem Krisztusra támaszkodik, nem Krisztus igéjéhez ragaszkodik, hanem a biztonságát a világi hatalommal való szövetségben látja, és annak az igényeihez igazodik. Ezt jelenti az egyháznak a jelképes paráznosága. Hogyha ezt láttuk, akkor nézzük tovább a szövegünket. Ugye azt mondja, hogy az asszony felöltözött bíborba, skarlátba, megékesítetett arannyal, drágakővel és gyöngyökkel, ezek szerint egy gazdag, pompát kedvelő gazdagságot is tulajdonít ennek az egyháznak, és azt mondja, a kezében aranypohár volt, tele utálatosságokkal és az ő paráznásának tisztátalanságával. Olvassuk a negyedik versben. Tehát akkor ez azt jelenti, hogy aranypohárban kínálja a tisztátalanságot, ugye? És mindjárt az utálatosságokra is rá fogok térni, hogy mit jelent. Gondolom mindenki érzi, hogy ez mit érzékelted, hogy szimpatikusnak, vonzónak, aranypohárban kínálja. Ellentét van az aranypohárnak a szépsége, a vonzó külseje és a benne lévő tartalom között. Tehát valójában utálatosságokat és paráznasága, tisztátalanságát kínálja egy ilyen vonzó aranypohárban. De még térjünk oda-vissza, hogy a fenevad hátán ül ez az asszony. Hát ha most már tudjuk, hogy mit jelképez a fenevad, és mit jelképez a paráznasszony, akkor megkérdezem, mit érzékeltet az, hogy ül a fenevad hátán? Szövetséget kötött, és ki van fölül, ki uralkodik? Így van. Tehát akkor most röviden mondjuk ki, ezt nagyon érdemes megjegyezni, ez nagyon egyszerű kép, hogy ül az asszony a fenevad hátán, a világi hatalom hátán. Ez azt fejezi ki, hogy közvetlen Jézus eljövetele előtt vallási hatalmak nagy befolyáshoz jutnak a világunkon, és pedig úgy, hogy a világi hatalom hátára kerül, ez lesz felül, és a világi hatalmat irányítja. Ez döbbenetes kijelentés, mert nem régen még ugye azt tudtuk, hogy az államegyház szétválasztása, és inkább az a szekularizált ugye, világi államok elnyomják, vagy háttérbe szorítják az egyházat, de ez a profécia azt mondja, a helyzet meg fog fordulni. Még Jézus eljövetelt megfordul. Most mindenkitől megkérdezem, vannak azért ennek jelei világszerte? Hát nagyon vannak. Nagyon vannak.
Hogy jött ki az előadásból, hogy ez az egyház fogja üldözni a sajátjait. Hát ő fog ki a kipusztítani. Tehát ez lesz a nagy öldöklés lesz.
Ja. Nem tudom pontosan, mert nem voltam itt, majd... Ja, igen, igen.
És tehát úgy, hogy meg is öli, és ezen csaptunk végül is össze, hogy ezt azért már nehéz elképzelni, hogy az egyház megöli a saját, hát ha nem a sajátjait, de végül is egyház...
Igen, igen.
Szóval... Nem. Ezt nem tudjuk elképzelni.
Igen.
Mondtuk, hogy azt el tudjuk képzelni, hogy Mohamedán leöl bennünket, de hogy a...
Igen, na, hadd mondjak igazat a Györgyikének, hogy borzasztó nehéz elképzelni, hogy még egyszer visszajöjjön olyan vallási türelmetlenség, ami a középkor évszázadaiban volt. És annyit hadd mondjak, hogy a Biblia szerint olyan mértékű nem is lesz. Olyan mértékű már nem lesz. A szándék meg lesz, de a Krisztus közbelépése meg fogja akadályozni, ugye? Pont azzal, hogy a hét csapás kitöltésével közbelép, és azután jön, de a szándék az maradéktalanul meg lesz, de már nem tud kibontakozni olyan méretekben, mint a középkorban. De azon ne lepődjünk meg, hogy a szándék meg lesz, mert nézzük meg, hogy a mi világunk tele van erőszakkal, nem? Mikor Jézus azt mondta, hogy az ő eljövetele előtti világ hasonló lesz a Noé napjaihoz. És a Noé napjairól, a vízözön előtti világról pedig azt olvassuk, és betelt a föld erőszakkal. Tehát a világunkban borzasztó, ha eluralkodik az erőszak, és nézzük meg, hogy fiatalok között is döbbenet, teljesen törvényesnek vagy jogosultnak érzi rengeteg fiatal az erőszak alkalmazását. Mindenki gondoljon arra, hogy a gondolkodó képesség, az elkölcsök hogy zuhannak tömegek körében. Tehát ne tartsuk ezt olyan nagyon képtelenségnek. És a lelkismereti szabadság elismerése az mindig borzasztó nehéz. Hogyha világi hatalommal szövetkezik egyházi hatalom, és van pozíciója ahhoz, hogy érvényesítse maga elvét, és ne sújtson azokra, akik másképp gondolják, akkor ezt a lehetőséget nem szokta kihagyni. Úgyhogy egyetértek azzal, hogy most pillanatilag ugye, hát ez, hogy így mondjam, ez már az elemi illem egy államnak, hogy tartsa tiszteletben lelkiismeret és vallásszabadságot, és ugye hát egyházaktól meg eleve elvárható lenne, és hát úgy gondoljuk, hogy most az alapvető emberi szabadságjogok, hát ez ugye olyan elemi dolog, hogy tiszteletben legyen, tényleg hihetetlennek tűnik. De a bibliai proféciák sokszor hihetetlennek tűnő dolgokat tárnak elénk, és még egyszer se fordult elő, hogy valami ne teljesedett volna be abból, amit mond. Tehát itt azt juttatja kifejezésre, hogy minden esetre a világi hatalmat egyházi hatalom fogja uralni. Létrejön a szövetség, ugye össze van nőve ez az asszony, meg a fenevad ül a hátán, de, hogy így mondjam, az ideológiai irányítás az az asszonytól jön. És mit jelent az utálatosság? Most jön a másik kérdés, mert ugye azt mondjuk, kezében aranypohár van, paráznasága tisztátalanságával és utálatosságokkal tele, és a homlokára is az a név van írva, hogy a nagy Babilon a paráznáknak és a föld utálatosságainak anyja. Na most tehát arra figyeljünk itt legelőször, hogy van egy anya, vannak a leányai, és ez is nőnemben van a görög szövegben, vagyis parázna leányairól van szó, akik követik a paráznasága útján, és az utálatosság kifejezés pedig véges végig a Biblia fogalom világában a pogányságra utal. Mindjárt szeretnék példát mutatni erre, egy nagyon jellegzetes példát. Mózes 5. könyvét keressük meg, és Mózes 5. könyve 18. fejezetéből egy részletet olvasok, és mindenki látni fogja, hogy az utálatosság kifejezés mit akar a Bibliában. Így olvasom a 9. verstől a 12-ig, tehát 9-től 12-ig. Ugye Mózes utolsó beszédei tartja a népnek, az ígéret földje határán állnak. Mózes így közvetíti Isten üzenetét. Ha te bemégy arra a földre, mert az Úr a te Istened ad néked, ne tanulj cselekedni azoknak a népeknek az utálatosságai szerint. Ne találtassék te közötted, aki az ő fiát vagy leányát átvigye a tűzön, se jövendőmondó, se igéző, se jegymagyarázó, se varázsló, se bűbájos, se ördöngősöktől tudakozó, se titokfejtő, se halott idéző. Mert mind utálja az Úr, aki ezeket műveli, és ez ilyen utálatosságokért űzi ki őket az Úr, a te Istened, te előled. Tehát látjuk, mik ezek? A pogány vallásoknak az ilyenféle gyakorlatai és praktikái, hogy azt mondja, hogy aki átviszi fiát vagy lányát a tűzön, jövendőmondó, igéző, jegymagyarázó, varázsló, bűbájos, ördöngősöktől tudakozó, titokfejtő, halott idéző. Tehát akkor az utálatosságok kifejezés pogány vallásokra utal, és ha így együtt nézzük, hogy ennek hogy a Babilon van a homlokára írva az asszonynak, és azt mondja, itt van egy parázna anya, vannak a parázna leányai, amelyek szintén asszonyok, parázna asszony, tehát szintén egyházakra lehet gondolni, de ugyancsak hitehagyó vagy világi hatalommal szövetkező egyházakra, az utálatosságok pedig pogány vallásokra lehet gondolni, amelyek tele vannak ilyen okkult dolgokkal, amiket itt sorol az írás. Ebből mire lehet következtetni, hogy ezeket egy asszony ábrázolja, és egy névvel van nevezve Babilon? Különben érdekességként megjegyzem, hogy a Babilon név az akkád nyelven, ugye Babilonban akkádul beszéltek, azt jelenti, hogy az ég kapuja. De héber nyelven azt jelenti, hogy zűrzavar. Tehát, mintha azt fejezné ki ez a név, ugye, hogy itt egy szövetség van, egy óriási keresztény egyházak és pogány vallások globális szövetsége, amely azonban belül egy zűrzavar, sokféle tanítás, sokféle vallási gyakorlat. Tehát ugye itt megint csak azt mondom, hogy látunk közeledést, hogy pogány vallások és kereszténység közeledése látunk, ezt is látjuk, nem? Ugye sokan mondják, hogy ez a világ béke biztosítéka, hogy globális vallásra van szükség. Ugye 1998-ban, ugye a századforduló előtt 2 évvel tartották Chicagóban a világvallások második parlamentjét. És annak nyomán kibocsátottak egy könyvet, ami arról szólt, hogy a világ etosz, hogy a különböző vallások erkölcséből egy mindenki számára elfogadható világ etoszt, világ erkölcsöt kellene összegyúrni. Tehát ezek a törekvések nagyon is jelen vannak ma. Ez a profécia azt mondja, hogy egy ilyen globális vallási szövetség fog létrejönni, amely a világi hatalmat ideológiailag irányítani fogja. És ezek után nézzük tovább még, mit mond. Így olvassuk. És láttam, hogy az asszony részeg volt a szentek vérétől, és Jézus bizonyságtevőinek vérétől, és nagy csodálkozással csodálkoztam, mikor láttam őt. Ugye erre már utaltunk, hogy valahol a korábbi üldöző hatalmaknak az örököse. A Biblia más kijelentései alapján említhetem, hogy már nem fog kibontakozni egy annyira tömeges üldözés, mint a középkorban. Ugye Jézus is így mondta, hogy majd némelyeket megölnek közületek. Ugye a nagy profétikus beszédében ezt találjuk, és királyok és törvényszékek elé visznek titeket. Tehát kezdődik egy üldözés, de már nem tud egészen kibontakozni. És a 7. versben kezdődik a magyarázat, és mondta nékem az angyal, miért csodálkozol? Én megmondom néked ez asszony titkát és a fenevadét, amelyet őt hordozza, amelynek 7 feje és 10 szarva van. És most jön a magyarázat a fenevadról. Ez egy kicsit a legtalányosabb része talán. Úgy érezzük, mintha valami nagy találós kérdést fogalmazna meg az ige, és első persze nehéznek tűnik, hogy megértsük. Azt mondja, a fenevad, amelyet láttál, volt és nincs. A mélységből jön fel, és megy a veszedelemre. És a föld lakosai csodálkoznak, akiknek neve nincs beírva az életkönyvébe, amely a világ alapítása óta, látván a fenevadat, amely volt és nincs, noha van. Itt az elme, amelyben van a bölcsesség, a 7 fő, a 7 hegy, amelyen az asszony ül. Király is 7 van, az 5-e elesett, az egyik van, a másik még el nem jött, és mikor eljön, kevés ideig kell annak megmaradni. A fenevad pedig, amely volt és nincs, az maga a 8., és a 7 közül való, és a veszedelemre visz. Hát ugye ez egy olyan jó, mint egy jól megtekert találós kérdés. Olyannak hat, mikor először olvassuk. De hogyan tudjuk ennek az értelmét kibontani? Amikor azt mondja a fenevadról, hogy volt és nincs, és utána azt mondja a végén, hogy volt és nincs, noha van, mintha azt mondaná ezzel, hogy ez olyan a történelemben, mint egy búvópatak, ez egy olyan hatalmat ábrázol, amely már volt a múltban is, aztán úgy tűnik, hogy nincs, de mégis van, volt és nincs, noha van. És amikor azt mondja, hogy a mélységből jön fel, nem tudom, valaki emlékszik-e, hogy a mélység kifejezés mire utal a Bibliában. Már találkoztunk vele többször, valaki esetleg emlékszik-e. Mélység. Jó, nagyon jó. És még konkrétabban, ugye a Bibliában a démonok birodalmának a szimbóluma. Ugye például azt mondja, hogy Péter 2. levele, 2. fejezet, 4. verse, hogy Isten a bűnbe esett angyalokat a mélységbe taszítván fenntartotta az ítéletre. Vagy egyik legjellegzetesebb igei kijelentés erről, amikor Jézus kiűz démonokat egy emberből, és azt mondja cinikusan, hogy légió, mert sokan vagyunk, ez a nevem, és kérik Jézust, hogy ne parancsolja, hogy a mélységbe menjenek, hanem hadd menjenek a disznónyájba. Ugye itt is látszik, hogy a mélység mit jelent, és találkoztunk már a Jelenések könyve 9. fejezetében is ezzel, meg a 10. Ugye a 9. fejezetben úgy mondta, hogy megnyitotta Sátán a mélység kulcsát, és a mélység angyala a vezetője, ugye az iszlámmal kapcsolatban láttuk ezt, és a királyukul a mélység angyala van felettük, amelynek vesztő a neve. Aztán a 11. fejezetben láttuk, hogy a modern ateizmust jelképezte így, hogy a mélységből jövő, feljövő fenevad, amely megöli az Isten két tanú bizonyságát. Tehát ez teljesen egyértelmű a Bibliában, hogy a démoni hatalmak jelképe. Tehát ha azt mondja, hogy a mélységből jön fel, akkor ez azt jelenti, hogy démoni ihletésű hatalomról van szó. Amikor azt mondja, hogy megy a veszedelemre, ez meg vigasztaló és bátorító. Mert azt mondja, hogy a végzete már eleve eldöntött, és ez a hatalom nem fog örökké létezni és uralkodni, ennek már biztos a végzete, a veszedelem felé halad. Valaki emlékszik, hogy kit nevezett Jézus a veszedelem fiának? Júdást, ugye? Ott is ugyanezt fejezte ki, ahol a kárhozat elhatározott. És azt mondja, a föld lakosai csodálkoznak, csodálják ezt a fenevadat, De azt mondja, de rögtön hozzáteszi, de csak azok, akiknek neve nincs beírva az életkönyvébe, és mind csodálkoznak, látván a fedelmadat, amely volt, és nincs, noha van. Mintha azt mondanák, hogy olyan, mint egy történelmi tünemény. És mi már találkoztunk egyszer ezzel a fenevaddal jelenése könyvében, amely ugye veres fenevad, 7 feje, 10 szarva van, és a fejein káromlás neve mégpedig a 13. fejezetben. És nézzük meg most a 13. fejezet 3. versét, de még talán elolvasom mind az első hármat, mert úgy érthetőbb lesz. Így olvasom a 13. fejezet első 3 versét. Ezt írja János apostol, és láttam egy fenevadat feljönni a tengerből, amelynek 7 feje és 10 szarva volt, és a szarvain 10 korona, és a fejein káromlásnak neve. Ugye ráismerünk, ugyanaz a fenevad. És a fenevad, amelyet láttam, hasonló volt a párduchoz, a lábai, mint a medvéjé, a szája, mint az oroszlán szája, és a sárkány adta az ő erejét annak, és az ő királyi székét és nagy hatalmat. Ugye ezt akkor értjük meg, ezt a verset, ha valaki visszalapoz Dániel könyve 7. fejezetéhez, ahol az egymás követő nagy világbirodalmakat ugye jelképezte oroszlán, medve, párduc, majd egy rettenetes vasfogú fenevad, és azt mondja, hogy ez a fenevad nem azonos egyikkel sem, de mindegyiknek a jellem tulajdonságaiból, a jellegzetességeiből visel valamit magán. Tehát mindegyikhez hasonló valamiben, és a 3. versben így olvassuk, láttam, hogy egy az ő fejei közül, mint egy halálos sebbel megsebesítetett, de az ő halálos sebe meggyógyítaték, és csodálván az egész föld követte a fenevadat. Tehát ugyanaz, amit itt olvastunk, hogy csodálkoznak a föld lakosai, és még így olvassuk a 4. versben folytatólag, és imádták a sárkányt, aki a hatalmat adta a fenevadnak, de ugye álljunk meg itt is, mert mi az, hogy a sárkány adta az ő erejét, annak királyi széket és nagy hatalmat. Ki emlékszik rá, hogy mit jelképez a sárkány? Az eredeti szövegben óriás kígyó, sátánt. Ugye a jelenések 12.9 kimondja, hogy a sárkány, ama régi kígyó, aki neveztetik ördögnek is sátának. Tehát félreérthetetlen azonosítja. Most megkérdezem, stimmel a dolog? Itt a 13. fejezetben azt mondja, hogy a sárkány adta annak királyi székét és nagy hatalmat, vagyis sátán, és a 17. fejezetben meg mit olvastunk? A mélységből jön fel, és megy a veszedelemre. Tehát mindenképpen azt mondja, démonikus eredetű. És itt a 4. versben azt olvassuk, hogy imádták a sárkányt, aki a hatalmat adta a fenevadnak, és imádták a fenevadat ezt mondván, kicsoda hasonló a fenevadhoz, és kicsoda viaskodhatik ő vele. És a 8. vers, annak okért imádják őt a föld minden lakosai, akiknek neve nincs beírva az életkönyvébe, amely a bárányé, aki megöletette világ alapítása óta. Tehát ugyanaz, amit itt a 17. fejezetben mond. De most akkor próbáljuk összefoglalni, akkor mi lehet ez a fenevad? Azt mondhatjuk, hogy itt ez a szimbolikus fenevad az összes káromló és üldöző világi hatalmakat egy szimbólumban ábrázolja. Ezért van az, hogy hasonlít a medvéhez és a párduchoz és az oroszlánhoz, de egyik sem azonos. És a történelemben olyan, hogy volt és nincs, noha van, mondom, mint egy búvópatak, mintha azt mondaná ezzel a profécia, hogy sátán mindig harcol az Isten ellen a történelemben, mindig talál médiumként valamilyen földi hatalmat, ami mögött ő a maga szándékait igyekszik megvalósítani. És most egy ilyen nézőpontból mutatja be, mint egy hatalmat, ami volt és nincs, noha van, tehát hol eltűnik, hol megjelenik, újra más állatban, más formában, de a szándék ugyanaz, a tevékenység ugyanaz. És azt mondja, hogy ennek 7 feje van, és ott olvastuk, ugye, hogy egy az ő fejei közül megsebesítetett, de meggyógyult, és a föld lakosai csodálják. Tehát azt mondhatjuk, hogy a 7 fej, ahogy majd mindjárt a magyarázat kifejti, tulajdonképpen ennek a hatalomnak 7 fázisa, 7 különböző megjelenési formája. De azzal, hogy egy 7 fejű fenevaddal ábrázolja mindezeket a hatalmakat, amely hol volt, van, nincs, azzal azt akarja megmutatni, hogy egy azon sátáni szándék és egy azon tevékenység nyilatkozik meg, de mindig változó hatalmak által, mindig újabb és újabb történelmi jelmezt öltve. És akkor nézzük tovább itt a 17. fejezetben. Azt mondja, a fejeket kezdi magyarázni, a fejek mit ábrázolnak. A 9. versben azt mondja, itt az elme, amelyben van a bölcsesség, a 7 fő, a 7 hegy, amelyen az asszony ül. Tehát akkor a 7 feje a fenevadnak mit jelképez? Egyrészt jelent 7 hegyet, amelyen az asszony ül. Ugye a fenevadon ül, és a fenevadnak a fejei azok 7 hegyet, vagy 7 halmot ábrázolnak, amin az asszony ül, ami úgy tűnik az asszony székhelye. És azután a 10. vers azt mondja, király is 7 van, mintha azt mondaná, a 7 fej nem csak 7 hegyet vagy 7 halmot ábrázol, hanem 7 királyt is, vagyis 7 különböző fázisát, a hatalom történelmi megnyilatkozásának, 7 különböző uralmat. Ugye ezeket a Biblia egyszerűen mindig királynak mondja, még csak nem is királyságnak, csak királynak, ilyen egyszerűen mondja, tehát 7 különböző uralmat, történelmi megnyilatkozást. Na most álljunk meg egy pillanatra még a 7 hegynél. Valaki itt már mondta, hogy a 7 hegyről valami eszünkbe jut, de még inkább, hogyha nézzük meg egy pillanatra a fejezetnek az legutolsó versét, a 18-at, amikor ezt mondja a 18. versben, mintha még utoljára, még mondana még egy azonosító pontot, azt mondja, és az asszony, amelyet láttál, a ma nagy város, amelynek királysága van a föld királyain. Akkor most fölteszek egy kérdést, valakinek eszébe jut-e, hogy melyik az a nagy város, amelynek királysága volt, és a Biblia szerint királysága lesz még egyszer a föld lakosai felett. Roma. Hát a római birodalom, ugye, amelynek a legnagyobb volt a kiterjesedése, és ugyanakkor azt mondja, hogy ez 7 hegyen is ül az asszony, híres a 7 halmú Róma. Ugye, valamikor még iskolában még tanultuk latinul a 7 domnak, vagy a 7 hegynek a neveit. Tehát azt mondhatnánk, hogy majdnem annyira világos magyarázatot ad a prófécia, mint azt mondaná, hogy tűz, ennyire egyértelműen megadja, majdnem szó szerint kimondja, egy nagy városra kell gondolni, aminek királysága van a föld királyain, és 7 hegyre, amelyen a fenevad hátán ülő asszony ül, és itt kell megemlítenem egy nevezetes hivatkozást erre a proféciára, ez pedig Dante isteni színjáték című műve. Ugye Babits Mihály fordításából van, olvasok egy részletet belőle, mégpedig a pokolnak a 19. énekéből. Talán van, akinek ismerős, itt szeretném említeni, Dante műve a 14. században keletkezett. Ma már kevesen tudják, hogy milyen óriási hatású volt ez a mű. Sokan fejből megtanultak belőle nagy részeket, mint a Bibliát úgy használták. Ugye nem csak ugye az olasz nyelvnek a megteremtője volt ez a nagy mű, hanem annyira merész és annyira nagy a mondani valója is, hogy ugye ez a reneszánsz, ugye a humanizmus hajnala, és ez a mű óriási hatású volt. Tehát, ahogy így mondjam, a gondolkodó emberek széltében, hosszában nagyon-nagyon foglalkoztak ezzel a művel. Ha más nem, de erről valószínűleg hallottunk, ugye, hogy a poklot úgy ábrázolja, hogy ott úgy fejjel lefelé vannak, ott főnek az emberek a pokolban, egymást nyomják lejjebb, ahogy újabbak érkeznek. És igen, ez van ugye a pokol bejáratánál, hogy kide belépsz, hagyj fel minden reménnyel. És itt most azt a részletet olvasom, hogy a költő a pokolban 8. Bonifác pápát látja, ezen ne ütközzünk meg, mert ugye, ha valaki egy kicsit a történelmet ismeri, tudja, hogy ez volt a középkori pápaság legsötétebb időszaka. Ha valaki elolvasa, hogy Petrarca mit írt, ugye, a kor költője, vagy Michelangelo miket írt a szonettjeiben, akkor látja, hogy itt mélységes megütközést váltott ki a feneketlen romlottság ebben az időben, tehát nem csodálkozhatunk, hogy Dante is így ír. Megszólítja tehát 8. Bonifác pápát, és a következőt mondja. Nem tóm, más is oly bajga lenne, mint én, aki, amikor elnémult sírálma, mármint a pokolban szenvedő pápáé, megszólítottam. Mondd meg most őszintén, Pétertől az Úr mennyi pénzt kíván, amikor letette kulcsait kezébe? Semmit, ugye? Csak hogy jöjjön utána. s Péter s a többiek maguk közébe Mátyást a helyre, melyet elveszített az áruló, nem ingyen helyezték be, azért csak bűnhődjön, aki vétett. Nem tudom, felismerjük ezt a történetet, Apostolok cselekedetei első fejezetében olvassuk, hogy a Jézus feltámadása után, ugye hát Júdás helye megüresedett a 12 között, ugye ő felakasztotta magát, még előzőleg ugye árulóvá lett, és akkor Mátyást választották be Júdás helyére. És erre utal itt, hogy azt mondja, hogy amikor Pétertől az Úr mennyi pénzt kért, mikor a kulcsait letette kezébe, és azt mondja, hogy Mátyást, amikor betették az áruló helyére, akkor nem ingyen helyezték be. És utána így folytatta. És ha nem nézném még itt is tisztelettel a szent kulcsokat, miket vígan élve kezeltél ott fönn, szennyezett kezeddel, még keményebb lennék hozzád beszélve. És most figyeljük, mit mond, mert kapzsiságotok rontja a világot, jókat tiporva, rosszakat kímélve. És most jön az a rész, ami nekünk nagyon érdekes. Azt mondja, már gondolt az evangélista rátok, mikor egy nőt vizek fölött csücsülve királyokkal szajhálkodni látott, kinek-e világra fölkerülve 7 feje volt, és 10 szarv védte, ha küzdött. Ráismerünk? Ugye, már Dantét is foglalkoztatta, hogy azt mondja, már gondolt az evangélista, ugye Jánosra utal rátok, mikor egy nőt vizek fölött csücsülve a királyokkal szajhálkodni látott, akinek a világra fölkerülve 7 feje volt, 10 szarv védte, ha küzdött. Csak hozzáteszem, Dante azt gondolta, hogy ez a középkori pápaságra vonatkozik, de mi most láttuk, hogy nem, itt a közvetlen Jézus eljött, a végidő állapotait ábrázolja. Persze van a múlttal kapcsolat, de itt ez már ezt ábrázolja. Utána így írja, Istenné tettetek aranyat, ezüstöt, nálatok bálvány imádó se rosszabb. Egyet imád az, százakat a püspök. Aj, Konstantinus, látod, mennyi rosszat szült, nem megtérésed, de adományod, amelyel először lett egy pápa gazdag. Ugye, tehát Dante így írta le a kritikáját, ugye, a kora egyházáról. Tehát ezt azért olvastam, hogy a 7 fő, a 7 hegy, a nagy város, amelynek királysága van a föld királyain, ugye, amely a föld királyaival paráználkodott, ezek az azonosítása már nagyon-nagyon régi, tehát egyáltalán nem mi vagyunk az elsők, akit most ezt így azonosítanánk. És nézzük utána, amikor így mondja a 10. versben, hogy király is 7 van, tehát a 7 fej nem csak a 7 halmot ábrázolja, hanem azt mondja, hogy király is 7 van, 5-e elesett, az egyik van, a másik még el nem jött, s mikor eljön, kevés ideig kell annak megmaradni. Most itt az a kérdés, hogy mihoz viszonyítva, hogy van, meg még el nem jött. Mi az, ami már elesett, mi az, ami van, mi az, ami még nem jött el. Hát megvan a fonal vége, ugye, mert azt mondja, hogy a 7 csapást kitöltő angyalok egyike mutatja ezt Jánosnak. Tehát akkor a Jézus eljövetel előtt, az emberi történelem legvégső idejében mondja, hogy a 7 fej közül 5 már erre az időre elesett, az egyik még van, egy még nem jött el, és amikor eljön, akkor kevés ideig kell annak megmaradni. Na most hogyan próbáljuk ezt azonosítani? Az segít, hogy a fejeken mit látott János apostol? Nézzük meg a 3. verset. Azt mondja, hogy egy asszonyt ülne egy veres fenevadon, amely teljes volt káromlásnak neveivel. A 13. fejezetben úgy olvastuk, hogy a 7 fejen ott vannak a káromlás nevei. És mit jelent a Bibliában ez a fogalom, hogy káromlás? De ez görögül blaszfémia, szokták így használni is ezt. Mit ért a Biblia Isten káromláson? Egy mai ember azt gondolja, hogy az Isten káromlás, az hát az, hogy valaki szidalmazza az Isten nevét, káromkodik az Isten nevét belefoglalva. De a Biblia ennél mélyebben határozza meg a káromlásnak a fogalmát. Szóval mi az, ami nagyon mélyen és súlyosan Isten elleni beszéd? Szeretnék az Új Szövetségből 2 Biblia verset idézni, hogy ezt jól lássuk. Márk evangélium a 2. fejezetéből idézem az egyiket. Márk evangélium a 2. fejezetében arról olvasunk, hogy Jézus elé visznek egy gutaütöttet, tehát egy szélütött embert, egy béna embert, ágyon eresztik le Jézus elé, mert a tömegtől nem tudnak hozzáférni ugye a háznak a tetején keresztül. És Jézus, mikor meglátja ezt az embert, először nem meggyógyítja a bénaságából, hanem azt mondja neki, hogy fiam, megbocsáttattak néked a te bűneid. Ugye ebből arra lehet következtetni, hogy ezt a szerencsétlen embert nagy bűntudat nyomta, és ez még a betegségénél is nagyobb teher volt rajta. És így olvassuk a 6. versben. Voltak pedig ott némely írástudók, akik ott ültek, szívükben így okoskodván. Mi dolog, hogy ez ilyen káromlásokat szól? Ki bocsáthatja meg a bűnöket, hanem ha egyedül az Isten? Azért mondták, hogy Jézus káromlást szól, mert ők Jézus csak embernek tekintették. Ugye, tehát ők nem ismerték el Isten fiának, és akkor azt meg ki ez, hogy ember létére azt mondja, hogy megbocsáttattak a bűneid, hát csak az Isten bocsáthatja meg a bűnöket. Vagyis olyasmit tekintettek káromlásnak, mikor valaki olyan dolgot tulajdonít emberként magának, ami csak Istent illeti meg, ami csak Istennek a hatásköre. Mondhatnám azt, amikor Isten helyébe akar lépni. De nézzünk egy másik igét is, János evangélium a 10. fejezetében. Így olvasom a 30. verstől a 33. Jézus ezt a kijelentést teszi, én és az Atya egy vagyunk. És így olvassuk tovább. Ismét köveket ragadtak azért a zsidók, hogy megkövezzék őt. Felelt nékik Jézus, sok jó dolgot mutattam néktek az én Atyámtól, azok közül melyik dologért köveztek meg engem? Feleltek néki a zsidók mondván, jó dologért nem kövezünk meg téged, hanem káromlásért, tudnélik, hogy ember létedre Istenné teszed magadat. Tehát ugye itt egy nagyon pontos definíciót látunk, hogy mit ért a Biblia káromláson, mi az igazi Isten ellenes beszéd, amikor valaki emberként az Isten helyére lép, és az Istent akarja helyettesíteni, és az Istennek kiáró dolgokat igényli magának. És akkor most próbáljuk ezzel azonosítani ezeket a fejeket, tehát ennek a mélységből jövő, tehát démoni ihletésű, az Isten megváltási terve ellen küzdő, és történelme mindig búvó patakként és új állatban megjelenő hatalomnak a fejeit próbáljuk azonosítani. Hát ha most keressük azt, hogy melyek voltak a történelemben azok a világi hatalmak, amelyek káromlóak voltak, amelyek isteni tekintét kívántak maguknak, és Isten helyébe akartak lépni. Hát első biztos, hogy Babilónia, ugye? Babilóniában gondoljunk arra, hogy először Nabukodonozor, hogy igyekezett az Isten fölé kerekedni, aztán ő megtért, de ott van a Dániel könyve 5. fejezetében a Belsacár lakomája, amikor dicséri az ezüst, fa, érc, kő isteneket, és kihozatja a jeruzsálemi templomi edényeket, hogy azokból igyanak a tivornyán, amivel ugye azt akarja kifejezni, hogy ő Isten fölé kerekedik, és ennek a következménye az az ítélet, hogy azon az éjszakán meg is hal Belsacár, és a perzsák elfoglalják a várost. Tehát ott találkozunk ezzel a káromlással, az Isten fölé kerekedés, az Isten helyének az elvitatása, ugye az Istennel harcolás földi hatalom részéről. A második Médó-Perzsia. Perzsiánál vannak nagyon pozitív időszakok, úgy, mint Babilonnak is volt pozitív időszaka, de utána gondoljunk az Eszter történetre, mikor a perzsa királynak a kegyence, akinek a király teljhatalmat ad, azt kívánja, hogy mindenki leborulva imádja. És ennek a következménye az, hogy a zsidókat, akik nem hajlandóak áthágni a második parancsolatot, hogy ne csinálj magadnak idegen Istent, és ne imádd, és ne tiszteld azokat, akik nem akarják ezt a hódulatot megadni, azokat ugye kiírtatja. Ki akarja írtatni, majdnem sikerül. Tehát azt mondhatjuk, megint itt van egy káromlásra jellemző hatalom, amely isteni tiszteletet kíván magának, és üldözi azokat, akik erre nem hajlandóak. A harmadik a Hellén Birodalom. Gondoljunk Nagy Sándorra, aki tudjuk, hogy az utolsó szakaszban kifejezetten istenítette magát, és istenként tiszteltette magát. És a Nagy Sándor utódállamai, a Szeleukidák, meg a Ptolemaiosok, ugye a hadvezérei által alapított utódállamoknak a fejei, azok pedig ezt az önistenítést odáig vitték, hogy még a nevükben is ilyen neveket használtak, például Antiókosz Theosz. Ez magyarra fordítva azt jelenti, Antiókosz az Isten. Egy másik Antiókosz Epifánész. Ez azt jelenti, hogy Antiókosz a földön megjelent Isten. Egy harmadik, Ptolemaiosz szótér, Ptolemaiosz a megváltó. Ugye nem is kell tovább sorolnom, tehát nem csak Nagy Sándornál, hanem az utódállamainál ez az önistenítés teljesen megvolt. És megkérdezem, Rómánál is megvolt a pogány Rómánál? Ez már mindenkinek ismerős. Ugye a császárnak temploma volt, a császár szobrá előtt tömjént kellett szórni, az istenítés megint megvolt. Tehát a káromlás, hogy ember létére istenné teszi magát, ugye, ahogy olvastuk, és isteni tiszteletet és tekintélyt követel magának. Tehát akkor eddig hányat tudtunk azonosítani a fejek közül, ugye? Tehát Babilónia, Perzsia, Hellén Birodalom és a Róma, és utána megkérdezem, hogy most elsőre azt gondolnánk, hogyha időrendet követünk, hogy akkor hát ez most lenne az, ami kinőtt a pogány Rómából, a római pápaság, ugye, ahol szintén megjelenik az istenítés, ugye még a névben is, hogy Isten fiának helytartója, de erről nem mondhatjuk azt, hogy elesett a végidején, mert a 13. fejezetben pont azt olvastuk, hogy egy a fejei közül halálos sebbel megsebesítetik, de a halálos sebe meggyógyul, és az egész felcsodálva követi. Tehát ez a fej nem elesett a végidején, hanem a föld lakosai csodálva követik. Ugye erre most nem térek ki, mert annak idején beszéltünk a 13. fejezetnél, hogy ez a halálos sebet hogy kapta a középkori pápaság, és hogy ennek a gyógyulása hogy kezdődött meg 1929-től fogva, ugye, amikor visszakapta a kis mini államot, és nagy tekintély veszteséget, és a nagy megalázottságból hogy emelkedett ki megint. Tehát nem ez. De volt még egy fenevad, amivel találkoztunk, ugye, ami most már ennek a fenevadnak csak az egyik feje ebben az ábrázolásban, ez pedig a Jelenések könyve 11. fejezetében a mélységből feljövő fenevad volt, amit ugye a modern ateizmus hatalmával tudtunk azonosítani, amely a nagy francia forradalomban született meg, amely ugye a kereszténység ellen lépett föl, és mindennemű vallás ellen, és ez a vég idejére szintén elesett. Szeretném megkérdezni, látszik manapjainkban, hogy már a modern ateizmus szelleme is hanyatlóban van? Látszik? Még statisztikailag is mondják, hogy az ateisták száma világszerte fogy. És ugye a vallások pedig felértékelődnek, mert van erkölcsi válság, van ideológiai vákum, van borzasztó létbizonytalanság, van ökológiai válság, társadalmi válság, és az emberek magyarázatokat, kapaszkodókat keresnek, erkölcsi alapot keresnek. Tehát a Jézus eljövetele előtt a végidején ebből a 7 fejből 5 már elesett. Tehát a 4 ókori birodalom és a modern ateizmus hatalma. Melyik az, amelyik van? Ez éppen a pápaságnak az a fej, amely ugyan egyszer kapott halálos sebet a modern korszak küszöbén, de ez a halálos seb begyógyult, és az egész föld csodálva követi. És melyik az, amelyik még el nem jött, és amikor eljön, kevés ideig kell megmaradni, ami egy rövid ideig lesz Jézus eljövetele előtt. Ezt akkor találjuk meg, hogyha megkeressük, visszalapozunk Jelenések könyve 13. fejezetéhez, és a 13. fejezetben azt találtuk, hogy így mondja, hogy lesz egy másik fenevad, ami feljön a földből, egy ártatlannak látszó bárányszarvú fenevad, amelyikről viszont azt mondja, hogy ez azt mondja a föld lakosainak, hogy csinálják meg a fenevad hasonmását. És ez is káromló hatalom lesz? Nézzük csak meg a 13. fejezetben, hogyan találtuk. Olvassuk a 13. fejezetben a 14. verset és a 15-et, és elhiteti a föld lakosait a jelekkel, tehát ez a földből feljövő fenevad, amelyek adatának néki, hogy cselekedje a fenevad előtt. Még emlékszik valaki a földből feljövő bárányszarvú fenevadat, ami báránynak látszik, aztán majd úgy szól, mint a sárkány, és amely abból a földből nő ki, ahova valamikor a hívő egyház menekült. Nem emlékszünk melyik? Ugye? Amerika hatalmával azonosítottuk annak idején, és mondtuk, ebbe sem mi vagyunk az elsők. Az amerikai protestánsok már régen rájöttek, hogy ez ő hazájukra vonatkozik. Ugye? Tehát, mert ez nem háborúból emelkedett ki, ez a földből nőtt ki, bárányszarvúnak, ártatlannak látszik, de aztán mégis úgy szól, mint a sárkány, és abból a földből nő ki, amelyik eredetileg az üldözött hívő népnek lett menedékül. És azt mondja, ez fogja elhitetni a föld lakosait, ez a hatalom, a jelekkel, amelyek adatának néki, hogy cselekedje a fenevad előtt, azt mondván a föld lakosainak, hogy csinálják meg a fenevad képét. Vigyázzat itt a képénél, ne valaki egy ilyen szoborra, vagy ábrázolásra, vagy ilyenre gondoljon. A görög szövegben az eikon szó van, amit a legjobb így fordítani, hasonmását. Csinálják meg annak a hasonmását. Aki fegyverrel megsebesítetett, de megelevenedett, és adaték néki, hogy a fenevad képébe, a fenevad hasonmásába lelket adjon, hogy a fenevad hasonmása szóljon is, és azt művelje, hogy mindazok, akik nem imádják a fenevad képét, megölessenek, fenevad hasonmását. Tehát kimondhatjuk azt, hogy melyik lesz a hetedik, amelyik még nem jött el, amelyik nincs, nem jött el a végrend, de eljön, és kevés ideig kell elmaradni, tehát ennek egy rövid pályafutása lesz, ez a fenevad hasonmása, amelyet szintén azt követelik, hogy imádják a föld lakosai, tehát megvan a káromlás, ugye ezen is a káromlás neve van, és akik nem imádják, megölessenek, tehát megjelenik az üldöző motivum is. Milyen vigasza, hogy a profécia azt mondja, hogy ez csak rövid ideig lesz. És megkérdezni, mi lehet a fenevad hasonmása? Ugye ezt mindig szoktuk mondani, hogy tulajdonképpen, ha megnézzük, hogy mi a Rómának, ugye most már az egyházi Rómának a legfőbb jellemzője, az, hogy képviseli a világi és a vallási hatalom teljes összeolvasztását. Nincs még egy ilyen hatalom a világon. Mindenki tudja, a Vatikán feje, az egy egyháznak a feje és egy államnak a feje. Van diplomáciai testülete, a világi hatalmak sorába beveszik, folytat politikai, diplomáciai tevékenység, és ugyanakkor egy egyháznak a feje. Ugye azért mondtuk, hogy 1929-től számíthatjuk a halálosabb gyógyulását, mert előzőleg teljesen megfosztották a nagy francia forradalom, majd az olasz szabadsághoz nyomán a világi hatalomtól semmilyen egy négyzetméter saját területe nem maradt, és ugye Mussolini idején megszületett a konkordátum, hogy visszakap egy területet, ha csak egy mini állam területet, és de újra szuverén hatalom önálló állammá válik. Tehát a mai napig is képviseli a világi és az egyházi hatalom totális összeolvasztását. Akkor megkérdezem, mi lehet a fenevad hasonmása? Ugye történetesen olyan országokban, ahol éppen nem a római egyház a többségi, ott lehetnek akár protestánsok, akár mások, de csinálják meg a fenevad hasonmását, vagyis a világi és az egyházi hatalom totális összeolvasztása. Tehát tulajdonképpen a profécia azt mondja, hogy egy rövid ideig, és ez nagyon vigasztaló, hogy egy rövid ideig, mert ebből nem származik semmi jó, mikor a kettőt összeolvasztják, azt mondja, hogy egy rövid ideig a világon, és ugye azt mondja, hogy az Amerikai Egyesült Államok fogja diktálni a föld lakosainak, hogy ezt tegyék, a maga hatalmánál és befolyásánál fogva, olyan új társadalmak jönnek létre, ahol a világi és az egyházi hatalom totálisan egybeolvad. És ez lesz még egy rövid ideig Jézus eljövetele előtt. Itt megállok egy pillanatra, elismerem, hogy ez egy nehéz fejezet, de látom mindenki azért figyelmet, mindenki szeretné a végét látni, hogy ugye most sokan beszélnek arról, hogy vajon ez a gazdasági világválság, ez mit fog hozni, vagy a proféciákkal ez hogyan függ össze. Én egész biztosat mondani nem tudok, mert erre a kifejezett bibliai kijelentés nincs, csak ilyen sejtést mondhatok, és azt is óvatosan, de nagyon úgy tűnik, hogy elbillen a mérleg arra, hogy a polgári demokráciák végét sietteti. Mert mindenki gondoljon arra, hogy mindenütt az állam szerepe nő, ugye mindenütt felvásárolják, ugye az állampapírokat, bankokat államosítanak több helyen, tehát az állam befolyása is szerepe nő, és történészek beszélgetéséről olvastam újságcikket, ahol azt mondják, hogy a tekintélyelvű társadalmak jönnek vissza, így szó szerint tekintélyelvű társadalmak jönnek vissza, és valaki hallotta a Sarkozy francia elnököt, aki azt mondta, hogy most gondolkodni kell azon, hogy mi az, ami meghaladja a kapitalizmust. Tehát majdnem azt mondta, új társadalmi rendszert kell kitalálni, ugye majdnem szó szerint kimondta, ami meghaladja a kapitalizmust.
Úgy tanultuk, hogy ez a szocializmus.
Az már előbb lement, úgyhogy az már biztos nem. De most újabb társadalmi formának a keresése, hogy így mondjam, forra fazék, hogy kifőjön belőle valami, és nekünk a profécia azt mondja, hogy egy rövid ideig ilyen lesz, hogy az állami és az egyházi hatalom totális összeolvadása lesz egy új társadalmi forma, ami egy rövid ideig lesz Jézus eljövetel előtt. Valaki akart valamit mondani?
Igen, ez nem dokumentizmus lesz, és akkor mivel hogy ezt a katolikus egyház fogja irányítani, mert tővet át most már a hatalmat, meg a szerveződés, akkor ez totálisan beletér.
Az ökumenizmus sokkal inkább abban láthatjuk, amit az asszonyról mondott, hogy egy asszony, a leányai és a föld utálatosai, tehát egy globális vallási szövetségben. Itt már többről van szó, ugye az ökumenizmus az vallási vonalon egy egységmozgalom, itt viszont már többről van szó, a világi és a vallási hatalom összeolvadásáról.
A középkorban nem, ugye nem?
Hát dehogy nem. Hát dehogy nem. Hát ugyanaz jön vissza. Erre mondja azt Prédikátor könyve, hogy valamire azt mondják, nézd, ez új, azt mondja, már régenek volt, és mindig visszajön a régi. Ugye én azt szoktam mondani, hogy amikor az ember lelepleződik, valami is rossznak tűnik, és úgy tűnik, hogy nem működik tovább, akkor az ember nem megkeresi a jót, hanem valahol visszabillen egy korábbi tévedésnek a kerékvágásába.
Mert nem azért tanuljuk, hogy okuljunk belőle?
De, igen. De nem szoktunk okulni belőle. Nem szokott bekövetkezni az okulás, ugye? De lehet okulni, így mikor... Ez már egyszer sődöt mondott. Úgy hívták, hogy a trón és az oltár szövetsége. Ugye? Ez bomlott föl a nagy francia forradalommal, de a profécia azt mondja, újra létre fog jönni, újra felé áll a szekér útja.
Tehát ez, ami, ez csak egy, mintha azt mondanám, hogy ez egy másolat, tehát ez most Amerikában lesz az, ami itt Európában már van, hogy pápaság, világi hatalom összeolvadása, ez most Amerikában lesz.
Igen.
Vagy még kell, akkor ez máshol is. De ez már van. Tehát akkor ők mit másolnak?
Nagyon jó. Tehát azt mondja, hogy onnét indul ki. Ők is megcsinálják ezt az új modellt, tehát nem kevesebbet állít a profécia, mint hogy az az Amerika, amelyik a legradikálisabban képviselte az állam és egyház szétválasztását, mert ugye ez van az amerikai alkotmány, az 1793-as alkotmány egyes számú kiegészítő pontja, ezt radikálisan kimondja, de azt állítja, hogy ugyanebben az Amerikában megfordul a helyzet, de nem csak maga fogja a hasonmását elkészíteni, tehát olyan társadalom már alakul áttól a világ és az egyházi hatalom összeolvad, hanem a föld lakosainak is fogja mondani a befolyásánál fogva, hogy csinálják meg ugyanezt. Most hadd jegyezzem meg, hogy hát Amerikában óriási változások vannak. Mindenki tudja, hogy az úgynevezett vallásos jobboldal egy hatalmas politikai erővé nőtte ki magát. Bush elnöksége az ennek a befolyása alatt volt. Ott ez volt a fő bázis, akik őt támogatták, akik megszavazták. Most, hogy az új amerikai elnök, ez egy zsákba macska, és nagyon örülhetünk, hogyha egy kicsit még visszafogja ezt a folyamatot, nagyon örülhetünk, ha visszafogja a folyamatot, de ez egyáltalán nem biztos, mert most már olyan nagy politikai erővé nőtte ki magát a vallásos jobboldal, hogy a választásos rendszerben mindenkinek számolni kell ezzel. Ma már elvből politizálókat nagyon nehéz és nagyon ritka találni. Hogy most mi lesz itt, azt nem tudjuk pontosan megmondani. Még annyit tennék csak hozzá, hogy szóval nagyon érdekes lesz, én is feszült figyelemmel figyelem, hogy mit fog produkálni, ugye Obama lesz, ha valószínű, ugye 90%, hogy ő lesz, hogy most ő egy kontra Bush irányzat lesz, és egy darabig úgy tűnik, hogy ő nem szorgalmazza az államegyház összeolvasztását, vagy politikai érdekekből halad ez a kocsi gyorsabban, ezt most senki nem tudja, azt hiszem, megmondani. És még annyit akartam mondani, hogy amerikai ismerőseimtől hallom, mondják, hogy hát azelőtt USA-ba ilyen, hogy az állam egyetlen forinttal bármely felekezetet támogat, soha az életben nem volt. Ezt úgy tekintették, hogy az alkotmány egyes számú kiegészítő pontja kizárja. Azt mondják, ma már csak papíron van ez, de rengeteg címen adnak anyagi támogatást, tehát fizetik a választói támogatást, és ugye tudjuk azt, hogy ilyen kijelentések hangzanak el USA-ban szenátorok részéről, hogy az állam és az egyház szétválasztása történelmi értelmetlenség volt. Már többször felvetették az alkotmánymódosítás szükségességét, hogy pont ezt az egyes számú kiegészítő pontot módosítsák. Olyan kemény törvény van, hogy akár csak a módosításról tárgyalni, csak az összes állam kétharmados többségi támogatásával lehet. De még eddig sose jött össze, hogy kétharmada az államoknak támogassa azt, hogy módosítsák az alkotmányt. Ugye hát az amerikák borzasztó büszkék a régi történelmi alkotmányukra, de már döngetik ennek a falát, és időkérdése, ugye a program már megvan, már a jelszó megszületett, hogy módosítani az alkotmányt, csak az a kérdés, hogy mikor. Mindjárt befejezzük, még egy kis rövid figyelmet szeretnék kérni, hogy azért ezt a szakaszt lezárjuk. Most nézzük még akkor a 11-et, tehát mondtuk vigasztaló, hogy amikor eljön, kevés ideig kell megmaradni, tehát rövid életű lesz ez az államegyház összeolvadása. Tessék, még nincs. Tessék, nem, nem. Most szerintem, most vagyunk a 6-nál, az 5 elesett, a 6 van, mert már a presztízse a római pápaságnak óriási, ugye, a halálos sebe meggyógyult. Még nem jött el a 7, és ha eljön, rövid ideig kell megmaradnia, de nagyon készülődőben van. Utána így mondja még itt, így olvastuk, a fenevad pedig, amely volt és nincs maga a 8, és a 7 közül való és a veszedelemre megy. Valaki sejti, hogy ez mire vonatkozhat? Magára, sátánra. Ez a 11. vers. A fenevad pedig, amely volt és nincs, maga a 8. és a 7 közül való és a veszedelemre visz. Hát elismerem, hogy erre nem olyan könnyű válaszolni, mert ehhez az összes profécia ismerete szükséges, meg még a továbbiaké is. Azt derül ki ugyanis, hogy a 7 csapás végére egy rövid ideig démoni uralom alá, közvetlen démoni uralom alá kerül a világ. Az a 8., és persze a 7 közül való, mert a sátán adta a királyi székét és nagy hatalmat ennek, ez eleve a mélységből jön, eleve démoni ihletésű ez a hatalom. És a veszedelemre megy, ugye mondja vigasztalásul, nem marad meg, de nézzünk csak vissza a 16. fejezet, 13. versére egy pillantást vessünk, ugye még az előző fejezetnél láttuk, hogy a 6. csapásnál a következőt mondja, tehát a csapások hoztak a végén. Azt mondja, láttam a sárkány szájából, a fenevad szájából és a hamis proféta szájából 3 tisztátalan lelket kijönni békákhoz hasonlókat, mert ördögi lelkek azok, akik jeleket tesznek, akik elmennek a földnek és az egész világnak királyaihoz, hogy egybegyűjtsék azokat a mindenható Istenem a nagy napjának viadalára. Kiderül ebből, hogy démoni erők nagy hatalomhoz jutnak. Ők tesznek jeleket, és ők mennek el a földnek és az egész világnak királyaihoz, és egybegyűjtik őket Isten elleni háborúra, mondja. Tehát nagyon egyértelmű, hogy maga a 8., az maga sátán, ugye? Maga sátán és a démoni világ, eleve a 7 közül való, mert végig ő ihlette, és ő irányította a fenevad különböző fejeit, és azoknak a tevékenységét, és a veszedelemre megy. És akkor még csak egy nagyon rövid rész, azt mondja, a 10 szarv pedig, amilyet láttál, még eddig a szarvakról nem volt szó, csak a 7 fejről, most rátér a szarvakra, az 10 szarv pedig, amelyet láttál, 10 király, olyanok, akik még birodalmat nem kaptak, de hatalmat kapnak, mint királyok egy óráig a fenevadnal. Ezeknek egy a szándékuk, erejüket és hatalmukat is a fenevadnak adják. Ezek a bárány ellen viaskodnak, és a bárány meggyőzi őket, mert uraknak ura és királyuknak királya, és a vele való hivatalosak, választottak és hívek is. Valaki emlékszik, hogy a 10 király, 10 szarv, 10 király valahol hol fordult elő előbb, mint itt? Dániel könyve 7. fejezetében, ott a 4. nagy birodalomat ábrázol a 4. fenevad, amely kijött az oroszlán, a medve és a párduc után a tengerből, annak a fején 10 szarv volt. És azt mondta, ez 10 király, amiben folytatódik a 4. fenevad hatalma. Tehát ezért nevezik ezeket az európai utód államok szimbólumának. Ugye a Dániel könyve 7. fejezetében a 10 szarvat, amiben a 4. fenevad, a 4. nagy világbirodalom Róma folytatódik. Felteszem a kérdést, hogy milyen érdekes azt mondja, hogy ez most nem a régi, ne a régi 10 szarvra gondoljunk, hanem azt mondja, hogy amely olyan 10 király, akik még birodalmat nem kaptak, de hatalmat kapnak, és nekem nagyon megüti a fülemet ez a kis rész, mint királyok egy óráig a fenevaddal, vagyis egy rövid ideig. De ezzel nem azt akarom mondani, hogy visszajönnek a koronás királyok, vagy a középkori monarchiák, mert ezt nem merném mondani, meg ezt nem is lehet szó szerint idézni a proféciát, de azt gondolom arra utal, hogy az egykori európai utód államokból új alakulatok jönnek létre, amelyek már nem polgári demokráciák lesznek, hanem az egykori királysághoz hasonló önkény uralmak, vagy diktatórikus hatalmak.
Mik azok az európai utódállamok, most mire gondolják?
Bocsánat, rögtön mondom. Ugye mi történt a pogány római birodalomból, mi lett a negyedik birodalomból? Gondoljon mindenki arra a nagy emberszoborra, amit már a Dániel könyve második fejezete ábrázol, ugye, ahol a vas lábszárak ábrázolják a római birodalmat, és a lábszár folytatódik részint cserép, részint vas lábújakban. És ez azt fejezi, hogy jöttek a népvándorló törzsek, és felbomlasztották a római birodalmat, de ezek összeelegyedtek az őslakossággal, felvették a kereszténységet, összeszövetkeztek a régi birodalmi egyházzal, amely őrizte a nyelvet, a kultúrát, ugye, és a vallást, és így jöttek létre az új európai királyságok, amelyekbe a régi római elem és a barbár elem, ugye, hogy amit nem lehetne jobban ábrázolni, mint hogy az agyag és a vas, ugye? Persze, persze. És ugye ezt nem kell kiszámolni a tizet, nem kell a tizet kiszámolni, mert ez csak egy globális szám, ami azt jelenti, hogy részekre oszlik. Ugye így mondta a Dániel könyvében, hogy lesz benne a vas erejéből és az agyag gyengeségéből, és ezeket folyton próbálják összekovácsolni, de ahogy a vas nem elegyedik a cseréppel, nem lehet még egyszer egészen összerakni őket. Ami a mai napig igazolódott is. És most azt mondja, hogy itt ez a 10 szarv, tehát amit már Dániel könyve 7. fejezetéből ismerünk, vagy a 10 lábúj, ezek most olyanok, akik még hatalmat nem kaptak, de egy rövid ideig, egy óráig a fenevaddal hatalmat kapnak, mint királyok. Mondom, ebben nekem az üti meg a fülemet, hogy ez arra utalhat, hogy újfajta társadalmak jönnek létre, nem polgári demokráciák lesznek, mert ugye az a királysággal merőben ellentétes, hanem itt valamilyen formában visszajön a királyság, vagyis mondjam azt, amit a történészek mondtak, hogy a gazdasági világválság odahat, hogy újra tekintélyelvű társadalmak jönnek létre. A nagyon finom szó, hogy tekintélyelvű társadalmak, nyersebben diktatúrák. Igen. Igen. Tehát...
Ez egy más régióból is lesz?
Tessék?
Nem a régiekből, hanem más régióból.
Hát ez folyton rendeződik át a térképen, hogy hol vannak a határok, ugye? Azok mindig változnak, de azt jelenti, hogy itt valamiféle új társadalmak ezek, és mind királyok, tehát valamilyen módon visszajön a királyi hatalom, milyen formában nem tudjuk pontosan, mindenesetre a polgári demokráciák alkonyára utal, akárhonnét nézzük. Tessék? Az szörnyű. Azt mondta Churchill a polgári demokráciáról, hogy híres angol államférfi, azt mondta, hogy ez a legrosszabb államforma, mert szörnyű ez a húzakodás, meg egyeztetés, meg érdekegyeztetése, de így folytatta, de nem tudunk ennél jobbat. És azt kell mondani, hogy önző emberek között még a polgári demokrácia még mindig a legjobb államforma az összes zűrjével együtt. De ha a polgári demokrácia lehanyatlik, sokkal nehezebb és sokkal rosszabb következik.
Hogy itt a 14. fejezetben, amikor mondja, hogy jönnek az ördögi lelkek, és szövetkeznek Hama nagy Isten elleni nagy napra. Ez már a 7 csapás utáni időszak.
Nem a 6., ha ott megnézed a 6., annak a vége, a csapások időszakának az utolsó része.
Igen, de ez már nem test és vér ellen folyik ez a nagy Hama nagy nap. Hanem ez már szellemi harc lesz?
Hát a szellemi harc is, de nyilván van fizikai vonatkozása is. Nyilván van, de nem fegyverekkel vívott. Nem fegyverekkel vívott. Semmiképpen nem. Alapvetően szellemi harc. És utána vigasztaljon minket, hogy csak egy óráig kapnak hatalmat. Tehát rövid ideig. Ez már csak rövid ideig tart. És azt mondja, egy lesz a szándékuk. Jellemző az egység a különböző... Ugye? Nem jellemző. Ugye azt mondja Dániel könyve, és mint a vas nem elegyedik a cseréppel, nem elegyednek össze. De egy rövid ideig egy szándékuk lesz. És aztán a 14. vers, itt ugyanaz a motivum, amit az előbb most idéztél, Györgyike, az előző fejezetből, ezek a bárány ellen viaskodnak. Tehát ez egy lelki-szellemi küzdelem a Krisztus és az ő népe ellen. De ilyen vigasztaló, azt mondja, hogy a bárány legyőzi őket, mert uraknak ura, királyoknak királya, ugye utal a Krisztusnak a hatalommal való eljövetelére is, de azt mondja, a vele való hivatalosok választottak és hívek, és nyilván nem karddal és fegyverrel, hanem a hűségükkel, a bátorságukkal, a kitartásukkal erkölcsi győzelmet aratnak. És a 15. vers még visszatér a vízekre, azt mondja, mert emlékszünk, hogy úgy mutatta be a 17. fejezet első versében, hogy a nagy parázna, aki a sok vizen ül, Már eddig magyarázta a fejeket, magyarázta a 10 szarvat, de még nem magyarázta a vizet, ezért most a vizet magyarázza, és azt mondja a 15. versben, a vizek, amelyeket láttál, ahol a parázna ül, népek azok, és sokasságok, és nemzetek, és nyelvek. Döbbenetes, nem? Tehát ez a nagy vallási szövetség mekkora hatalma lesz? Népek, sokasságok, nemzetek és nyelvek felett fog uralkodni.
Milyen különbség?
Mi között?
Semmi.
Ez csak egy fokozó. Ez csak egy kifejezésmód a fokozásra, hogy abszolút, totálisan.
Ahogy tehetetlen vagy most a gazdasági válságról, ez tehetetlen lehet annál is maximum, nem? Tehát nem látszik meg, hogyha te nem akarsz részleni a gazdasági válságot.
Ez most itt már nincs kapcsolata a gazdasági válsággal, egyszerűen csak azt mondja, hogy népek azok, sokaság, nemzetek és nyelvek, vagyis hát gyakorlatilag globális hatalma lesz ennek a Babilon nevű asszonynak. És még egy utolsó, és mi rögtön befejezzük, a 16. verstől így olvasom a végét, és a 10 szarv, amelyet láttál a fenevadon, nagyon meglepő, a 10 szarv, amelyet láttál a fenevadon, ezek meggyűlölik a paráznát, és kifosztják, és mezítelenné teszik, és eszik annak húsát, és megégetik tűzzel. Megállok egy pillanatra. Ugye az asszony ül a fenevad hátán, és van 10 szarva, ugye, a fenevadnak, és egyszer csak mi történik? A 10 szarv kezdeményezi, azt mondja, meggyűlölik a paráznát, ami eddig a hátán ült, és nézzük meg, hogy milyen heves ez, meggyűlölik, kifosztják, mezítelenné teszik, eszik annak húsát, megégetik tűzzel, borzasztó heves haraggal támadnak ellene. Akkor megkérdezem, az új trón és oltár szövetsége sokáig fog tartani? Azt mondja, eleve kevés időre, 1 óráig, és azt mondja, megint kitör a hatalmi tarc, meggyűlölik, és egy heves szembefordulás lesz. Felteszem azt a kérdést, hogy a nagy francia forradalom idején hasonló haraggal estek neki az egyháznak? Húha, hogyne. Ugye emlékszünk még a jelenetekre, meg amikor bementek Rómába, és betörték a Sixtus kápolnát, fogságba vitték a pápát. Ugye ezt csinálták a franciák. És most azt mondja, hogy egy darabig egy szándékon lesznek, nagy lesz az összhang, és fölveszi a fenevad a hátára az asszony, de utána megint egymásnak esnek, és egy rendkívül heves dolog tör ki. És a 17. verset nézzük, mert Isten adta azok szívébe, hogy az ő szándékát cselekedjék, és egy szándékon legyenek, és adják az ő birodalmukat a fenevadnak, míg len betelnek az Isten beszédei. Na, ez semmiképpen nem szabad úgy érteni, hogy Isten sugalna valakinek rosszat a szívébe, hanem a Biblia sokszor így mondja azt, hogy Isten nem gördít akadályt, engedi folyni a dolgokat úgy, ahogy folynak. Mint azt mondaná, hagyja, hogy egy szándékon legyenek, noha tudja, hogy ez a harc hova irányul, hagy szándékon legyenek, és adják a birodalmukat, és legyen létrejön a nagy egység, azt mondja, de csak addig, amíg betelnek az Istennek beszédei. Milyen beszédei? Amit mondott, hogy ő tudja, hogy ez a hatalmi szövetség rövid életű lesz, egymás ellen fognak fordulni, és ez az, amikor a Biblia szerint Krisztus közbelép a szabadító megjelenésével. Ez lesz a 7 csapás időszakának a végén, ennek a drámai időszaknak a végén, amikor ő közbeavatkozik megmentőül és szabadítóul, és ez lesz a történelemnek, hogy így mondjam, a katartikus vége, mert különben tragikus vége lenne, és a katartikus vég csak ez lesz, hogy Krisztus jelenik meg szabadítóul, hogy véget vessen ennek a borzasztó viszálynak, ami elszabadul, ami azonos azzal, amit Jézus így mondott, hogy akkor már olyan nyomorúságos idő lesz, amilyen nem volt mióta nép kezdett lenni, és ha azok a napok meg nem rövidítetnének, egy ember sem menekülhetne meg. Hát eddig jutottunk, tessék.
Akkor szintén a 7 csapás, és ennek a társadalmi folyamatokat párhuzamosan
haladni? Nem egészen, jó a kérdés. Azt mondhatom, hogy a kiteljesedésük esik a 7 csapás időszakának a végére, de meg a 7 csapás kitöltése előtt ezek a folyamatok már nagyon nagy léptekkel haladnak előre. Tehát ugye a fenevad képét minden bizonnyal fölállítják már, vagy ezek kialakulnak. De ez, hogy akik egy szándékon voltak, ellene fordulnak, ez már a 7 csapás idején, annak is a végén lesz. Hát illúzió volt, hogy tovább jutunk, így is nagyon visszaértem a türelemmel, de azért beszélgetve vettük át, úgyhogy nem én beszéltem 1,5 órát azért egy húzamba. És megkérdezem, hogy valamivel világosabb lett, ugye, azért a fejezet.
Hogyha szabad, én nem mindig ez a aki nem imádja a fenevad képét megölessenek, mert volt a dolog, hogy ez mindez előtt volt, ez még a hét csapás előtt volt.
Persze, persze, pontosan az előtt történik ez, de még nem azt jelenti, hogy rögtön meg is valósítják, ez nem azt jelenti, de meghozzák a döntést, meghozzák a végzést, kinyilvánítják a szándékot, és pontosan ezt fékezi le Isten a hét csapásnak a kitöltésével. De aztán a hét csapás végére erősödik megint az a szándék, hogy ezt keresztül vigyék, erre utal az, hogy a bárány ellen viaskodnak, hogy összegyűjtik őket a mindenható Istenem a nagy napjának viadalára, de ezt már nem engedi Isten kibontakozni. Ugye a Biblia világosan azt mondja, hogy a hét csapás idején már az Isten oltalmazó pecsétje védi a benne bízókat, és őket már fizikailag nem lehet tönkretenni. Az alatt akkor már, ha hét csapás megkezdődött, így mondja a Biblia, akkor itt olvassuk Jelenések könyve végén, hogy Krisztus így szól, hogy aki igaz legyen igaz azután is, aki tisztátalan legyen tisztátalan ezután is, én még jövök hamar, tehát már csak egy kis idő van, az én jutalmam velem van. Tehát, hogy így mondjam, itt lezárul az emberiség végső két táborra rendeződése, és az egyik részen Istennek az oltalma van, a másik részt pedig érik a csapások. Tehát itt már nem következik be tömeges vérontás, ugye, azt mondja, sem a csapások nem érik őket, és csak összegyűlnek, de éppen azt mondja, hogy a bárány legyőzi őket, és a vele való hivatalosok választottak is, és hogy az armagedoni csatánál is ugye erről beszéltünk, hogy az szimbolikusan arról szól, hogy Isten fog beleavatkozni ebbe, és az Isten ellenségei és az Isten népe ellenségei elvesznek, az Isten népe meg megszabadul, ugye, tehát egy szabadítás következik be. Tessék.
A kereszténység és a pápaság közé egyenlőség jelentett
lenni? Hát eddig azt láttuk, hogy nem. Nagyon sokszor ez történik, ugye, ez nagyon sokszor így van, de sokan azt gondolják, ugye, de a Biblia szerint nem. A Biblia egyház szemlélete teljesen más. Ugye, tehát most kereszténységen kérdés, hogy mit értünk. Kereszténységen értjük mindaz, aki a keresztény nevet viseli, ugye, vagy kereszténységen értjük azt, ami pontosan és szilárdan a kereszténység eredetei elvei alapján marad. Ugye ez nagy különbség. Vagy értjük kereszténységen a kereszténység legnagyobb tömbjét, de azért most is szeretném hangsúlyozni, és ezért kicsit sajnálom, mert már nem jutottunk a 18. fejezetig, de előlegve csak annyit hadd mondjak, hogy azt olvassuk, hogy a csapások küszöbén felhangzik majd egy utolsó isteni intés, hogy fussatok ki Babilonból, fussatok ki belőle én népem, hogy ne legyetek részesek bűneiben, ne kapjatok csapásaiból. És ebben az a nagyon vigasztaló, hogy Isten ez ő saját népét még számon tartja Babilonban. Tehát ezzel azt fejezi ki, hogy noha maguk a hatalmi szervezetekről a Biblia szigorú ítéletet mond, és azt mondja, hogy azokat sokszor Sátán használja fel, és Istennel igéjével, vagy Isten jellemével ellentétes indulatok és törekvések vannak, azt mondja, viszont Istennek népe van Babilonban, akik nem látják ezeket a tévedéseket vagy hibákat, és az általuk ismert világosságot őszintén igyekszenek követni. Tehát a csapások küszöbén Isten még külön felhívást intéz a Babilonban lévő népéhez. Ugye, és Krisztus mindig azokat mondja a népének, akiket ő ismer, és azok is ismerik őt. Tehát ez minket nagyon tanít arra a szemléletre, hogy sohasem lehet globális ítéletet mondani, nem szabad. Tehát nem lehet azt mondani, hogy X egyház mindenestől Sátánnak a befolyása alatt van, a másikról nem lehet azt mondani, hogy ez egy hibátlan, ez egy tökéletes, hanem azt kell látni, hogy az Istennek a népe az szétszóródva van, de ott az ígéret, hogy az Isten egybegyűjti Krisztus eljövetele előtt, és nem engedi, hogy Babilonnal együtt bűnhődjenek, akik ugyan hozzátartoznak szervezetileg, vagy annak a befolyása alatt vannak, de a lelkük nem részes ezekben a dolgokban, és valójában Krisztushoz tartoznak. Tehát ezeket kihívja, ezeket kimenti, mielőtt ezeknek a csapásoknak a kiáradása történnék.
Ezekről beszéltünk a múltkor. Ez volt a kérdés, a ez volt a kérdés, hogy aki most felekezetben van, az akkor nincs jó, tehát ez akkor az így egyedekben nem igaz, ugye?
Hát lehet, hogy a hely adott esetben nem jó, de nem azt jelenti, hogy azért mindenkit Isten kárhoztat, mert az Isten igazságos. Azt is mondja a Biblia, hogy a tudatlanság idejét Isten elnézi. Azt is mondja, ami nálatok van, tartsátok meg. Tehát Isten azt nézi, hogy kinek mennyi világossága van, és azt lelkismerete szerint követi-e. Isten sohasem olyan igazságtalan, hogy embereket ne nagyon méltányosan és igazságosan ítéljen meg. Tehát azt mondhatjuk, a ma lévő vallástalanok között nagyon sok őszinte Isten kereső ember van. A ma lévő különböző felekezetek között, függetlenül attól, hogy azok az egyház szervezetek mindenben helyesen cselekszenek-e, vagy Bibliával megegyező helyes tanukat vallanak, vagy azzal ellentéteseket, mindenütt vannak Istennek őszinte követői, és Isten ezeket számon tartja, és megkülönbözteti attól, amit az igéjével elítél.
Szeretném kérdezni, hogy Jézus vajon, amikor ő ide eljött a történelembe, neki vajon szándéka volt egy vallást alapítani?
Nagyon fontos kérdés. Legfontosabbat tetted föl. Hát ha most az a kérdés, mit értünk valláson? Ugye, ha valláson egy intézményt értünk, egy szervezetet, ráadásul egy hierarchikus szervezetet, azt mondhatjuk, ez nem volt Jézus szándéka. Hadd említsek egy néhány egyszerű igét, például amikor Jézus beszélgetett a samáriai asszonnyal, ugye, és feltette neki a kérdést az asszony, hogy na most hol kell Istent imádni, Jeruzsálemben vagy a Garizim hegyén, vagyis a samaritánusok vallása a helyes, vagy a zsidóké. Akkor Jézus azt mondta, hogy az Isten lélek, és akik őt imádják, szükséges, hogy lélekben és igazságban imádják, mert az Atya is ilyeneket keres az ő imádójul. Ugye ez egy nagyon fontos meghatározás volt a lélekben, azt jelenti, hogy bensőségesen lélektől léleki kapcsolat legyen Isten és az ember között, igazságban, hogy azt mondja Jézus, a te igéd igazság, az igazság mértéke az Isten beszéde, vagyis az Isten beszéde szerint, az igazság igéje szerint. Tehát ez is fontos, hogy igazságban. Aztán gondoljunk Jézusnak arra a kijelentésére, amikor azt mondta, hogy akik az Isten beszédét hallgatják és megtartják, azok nekem fitestvérem, nőtestvérem, apám és anyám. Tehát azt mondta, hogy ő egy családot akart alapítani, az ő tanítványainak, az ő követőinek a családját, akik az Isten beszédét hallgatják és megtartják. Ő nem akart egy emberi típusú szervezetet alakítani, ahol van az emberi önzésnek helye, a fölé alárendeltségnek, uralkodásnak, elnyomásnak, Istent helyettesítő tekintélynek helye, ilyet ő nem akart. Vagy ismétlek, még egy másik igéjét említem, Máté evangélium a 23. fejezetében, a 8-tól 10. vers, azt mondja Jézus, hogy ti pedig ne hívjatok atyátoknak senkit a földön, mert egy a ti atyátok az Isten, mestereknek se hívjatok, mert egy a ti mestertek a Krisztus, ti pedig mindnyájan testvérek vagytok. Tehát azt mondhatjuk, Krisztus egy testvéri közösséget alapított, egy családot alapított, az ő követőit, ahol ő marad az élő fej, mert mindenki vele van kapcsolatban. Ugye ezt mondta el a jó pásztor példázatában is, hogy én vagyok a jó pásztor, ismeri az enyémet, és engem is ismernek az enyém, és hallják az én szómat, és követnek engem. Tehát Jézus családot, testvéri közösséget, követőinek a testvéri közösségét alkotta meg, ahol ő, ha vissza is tért a mennybe, a Szentlélek által jelen van, élő kapcsolatot és közösséget tart fenn velük, és vezeti őket, mint pásztor a nyáját. Tehát ez volt, amit Krisztus akart, semmiképpen nem akart hatalmi szervezet jellegű egyházat alapítani, és ezt különben, hadd mondjam, bármely egyházban torozulhat el, az egyház hatalmi szervezeté, és bármely egyházban lehet szellemi elnyomás és fizikai elnyomás és Istent helyettesítő tekintély. Tehát ezek már emberi torzulások, de eredetileg a Krisztus egyházának úgy kéne működni, mint egy családnak, mint egy testvériségnek, ahol Krisztus és az ő igéje a tekintély, és mindenki önként követi, ahol nincsen kényszer. Ugye tegyük hozzá, hogy a keleti pásztor az sohasem hajtja a nyájat, hanem mindig előtte megy. Ezt is mondja Jézus a jó pásztor példázatában, hogy kijereszti a juhait, előttük megy, és a juhok követik őt. Ugye a pásztor személye tartja őket össze, és a pásztorhoz való ragaszkodás, és a pásztor szavának a követése. De ilyenfajta keresztény közösség csak itt-ott, és csak időnként volt, és a kereszténység egészében nagyon könnyen torzult az emberi típusú szervezetek felé, amelyekbe ugyanúgy beköltözik az önzés, a hatalmi szervezet, a tekintélyelvűség, az Isten helyettesítés. Akkor így ebbe azt hiszem egyetértünk.
De hogyan lehet elképzelni, amit most te mondtál, ha nem egy kis közösségről van szó, hanem egy nagyobb nyájról?
Igen.
Akkor az hogyan lehet megcsinálni? Mert most az emberi ésszel ezt nehéz elképzelni, hogy beleszületünk ebbe, és lehet, hogy csak ezt ismerjük.
Igen.
Ha nem így, akkor hogyan?
Nagyon jó a kérdés. Az a dologban az érzékeny pontja, hogy ilyen egyház csak akkor van, ha élő hívők vannak, akik Krisztussal élő kapcsolatban vannak. Ugye? Tehát ezért ez egy tünemény és csoda, mert abban a pillanatban, ha nincsenek a keresztények egyenként élő személyes kapcsolatban Krisztussal, és nem követik őt, és nem saját választásukból, és önkéntesen, és meggyőződésből követik őt, és nem tartják fönn ezt a folyamatos kapcsolatot vele, és nincs az egységesítő ige, az ő beszéde, amit követnek, akkor megnő a szervezetnek a jelentősége. Mert akkor azt mondjuk, hogy sokféle embert, sokféle elképzeléssel valamilyen keretbe össze kell tartani. De ez a keret fölösleges, mert a pásztorhoz nagyon ragaszkodnak a juhok. Nem tudom, nem itt mondtam el egyszer azt a példát, hogy mindegy, hogy hányan vannak, ha Krisztussal kapcsolatban vannak, akkor megvan az egység, megvan a harmónia. Egy kis történetet hallottam, Erdélyben mesélték el, hogy ott még vannak ilyen pásztorok, akik leviszik a nyájukat épp bizonyos szakászában, a hegyekből, és akkor különböző helyeken keresnek legelőt. Sokszor dühösek rájuk, mert bemennek olyan földterületre, ahol kárt tesznek. És hát egyszer ugyancsak ilyen történt, hogy a pásztor valahova elment a dolgát végezni, a nyája meg bement valamilyen művelt területre, ahol nagyon nem örültek neki. Földühödtek a falubeliek, és beterelték az egész nyájat a községháza udvarára, ami egy ilyen szabad boltíves nyílt be. Igen, és bent volt az udvar, és azt mondták, hogy majd addig nem eresztik ki a nyájat, amíg a pásztor meg nem fizeti a bírságot. A pásztor észrevette a dolgot, már mikor vitték a nyájat, de egykedvűen ballagott utánuk, és mikor odaért a kapuhoz, ő csak füttyentett egyet-kettőt, ugye, ahogy ismerték a pásztor hangját, és hát így mesélték, hogy a juhok egymás hegyén hátán rohantak kifelé, és nem volt az az ember, aki összefogdossa a juhokat, úgyhogy aztán bírságolhatták a pásztort, ő csak ment, nyáj, meg ment utána, és senki nem tudta őket összefogdosni, mert annyira mentek a pásztor hangja után. Na hát azt kell mondanom, hogy Jézus ugyanezt a képet alkalmazza, hogy nem kell ott más összetartó erő, mint az ő személye, de ez az az érzékeny dolog benne, hogy ez csak akkor működik, ha mindenki személyes megtérés alapján, újjászületés alapján, élő hittel, élő kapcsolattal, Krisztussal, Szentlélek át, akkor működik, akkor van ilyen közösség. Ha nincs, akkor nem. És sajnos azt kell mondanom, ez akármilyen méretű lehetne, de a történelemben az volt a jellemző, ez csak kisebb közösségekben jött létre. De hát nem is volt Istennek semmilyen szándéka, hogy mondjuk egy ilyen nagy-nagy mamut valamit csinálni, mert a Bibliában a gyülekezet meg az egyház az váltó fogalom. Ugye, ami magyar egyház szavunkban az van, hogy egyház, az sugallja, hogy szervezett ház, de az eredeti bibliai szó eklézia. Az azt jelenti, kihívottak, elhívottak közössége. És ugyanazt használja egy helyi kis gyülekezetre, és ugyanazt használja az összességre. Ugye? Tehát a Biblia fogalom világában az teljesen rendben lévő lenne, hogy ilyen kisebb hívő közösségek, családok úgy, ahogy helyileg vannak, akiket összetart maga a Mester, összetart az ő igéje. De amikor már ilyen mamut emberi szervezetek jönnek létre, akkor nagyon könnyen beáll a torzulás. De ez nem azt jelenti, hogy felesleges, mondjuk egy egyházi közösség, csak valaki kiadott egy könyvet, egy nagyon jó könyvet, ez volt a címe, hogy organizmus vagy organizáció. Nem tudom, halljuk-e a kettő közötti különbséget. Ugye a Biblia sokszor hasonlítja a hívő egyházat élő testhez. Megkérdezem, van a testben szervezettség, az emberi testben? Hú, fantasztikus, nagyszerű, összehangolja a munkát, minden. De van abban valami erőszak, vagy valami? Olyan csendben működik, olyan zavartalanul, olyan tökéletesen, mert mindent a fej hangol össze, minden kapcsolatban van a fejjel, ugye? Így működik egy organizmus, egy emberi organizáció, abban pedig van fölé alárendeltség, elnyomás, emberi tekintély rivalizáció, ugye? Tehát, hogy így mondjam, mint organizmus kell működni a hívő egyháznak. Nézzük meg az őskeresztények, helyi gyülekezetek sokasága volt, de volt köztük kommunikáció, volt köztük összetartás, volt köztük kapcsolattartás, működtek, mint egy organizmus, de nem úgy, mint egy organizáció. Tehát ez volt az őskeresztény időben. Akkor befejezzük. Akkor a viszontlátásra mindenkinek, és szeretettel várom mindenkinek.